Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, partnerünk és segítünk dr. Téglás Péter. Az elmúlt héten elkezdtél egy sorozatot, tulajdonképpen egyetlen könyv alapján, a Műved társalgó könyve alapján, ahol 250 nagyon híres irodalmár, képzőművész, fotós, politikus van összegyűjtve, szemelgetsz nekünk. Múlt héten két magyar került sorra, kivel fogjuk folytatni?
Még néhány szót szeretnék ejteni Robert Kappáról, aki tényleg annyira híres, és napjainkban is annyira híres, hogy az ő életművét és személyét feltétlenül ismerni kell. Rengeteg háborúban vett részt, elment Kínába, aztán ott volt 1948-ban az első arab-izraeli háborúban, tehát Izrael megalakulásán ott volt, és ami nagyon fontos, 1948-ban hazatért Magyarországra, és talán az utolsó olyan szabad riporter, aki a már egyre nyomuló és egyre sötétebb kommunizmust még fényképezhette, és ezeket a fényképeket nyilvánosságra hozhatta, de még ennél is nagyobb teljesítménye volt, mert John Steinbeckkel, a híres amerikai szerzővel 1949-ben, ami emberi észsel fölfoghatatlan, a Szovjetuniót körbeutazták és fényképezték, hogy ezt hogy tudták megcsinálni. Ez szinte hihetetlen. Egyébként Steinbeck írt erről egy könyvet, tehát érdemes elővenni, fantasztikus dolgok vannak benne. És lezárom természetesen Robert Kappát, de egy dologról nem tudok nem beszélni. 1944-ben a partra szálláskor az első hullámmal szállt partra, és nem másut, mint az Omaha Beach-en. És 8 tekercset lőtt el, ahogy az amerikai katonák hulláit sodorta ki a hullámzása a partra. Hát ugye ismertek az Omaha Beach-i események, hogy hát bizony egy eléggé sikerületlen támadás volt, mert a német védműveket nem sikerült felszámolni. Miután elkészült a 8 tekercs film, mert visszament Londonba, gyorsan visszarepült, és hát ugye ott már rettentő türelmetlenül várták, hogy hát ezek a nagyon komoly fotók mihamarabb az újságok címoldalára kerülhessenek. Átadta a 8 tekercs filmet, de ő olyan fáradt volt, hogy lefeküdt aludni. És ezek a türelmetlen munkatársak rosszul hívták elő a filmet, megégették a filmeket. Hát a Kappát a guta ütötte meg, megmaradtak a fotók, de kissé elmosódva. És aztán az ő későbbi önéletrajzi írásának ez lett a címe, hogy kissé elmosódva, mert ugye amikor az újságok ezt közzétették, ők is egy aláírást tettek a fotók alá, hogy kissé elmosódva. De ez az elmosódottság. Nem gondolná az ember, hogy milyen jót tett azoknak a fotóknak, mert növelte a hitelüket az, hogy éles helyzetben készültek, és állítólag ez már az ezredforduló után, ugye a Ryan közlegény megmentése című híres film megalkotásának és a kezdő jeleneteknek talán ez volt az ihletője.
Robert Kappáról hallottunk, viszont én úgy látom, hogy ismét magyar jön.
Lukács Györgyről van szó, és hát maga a könyv rezüméje is attól óvja az embereket, ugye, hogy hát ugye a két Rambót ne tévesszük össze, és ne tévesszük össze Lukács Györgyöt George Lucasszal. De hát Lukács György nem a Csillagok háborúnak a rendezője, egy végtelenül ellentmondásos személyiség, egy hatalmas szellem, akinek életműve, személyisége a mai napig vihart harat a magyar közéletben. Lukács György szintén nagyon jó anyagi körülmények között élő bankár családnak a gyermeke, szintén német egyetemeket végzett, és olyan mélyen ásta be magát a német kultúrába, a korabeli német kultúrába, Hegel, Thomas Mann és a többieknek a szellemiségébe, hogy tulajdonképpen nem is tudott a későbbiek során rendesen magyarul. Most lehet, hogy egy kicsit igazságtalan vagyok, de meg lehet egyébként hallgatni az ő különböző előadásait és megnyilvánulásait a YouTube-on, tehát föltehetően németül gondolkodott, amelyet a fejében fordított magyarra. Tehát nagyon komoly körmondatai vannak. Na most ugye azon jelenségek közé tartozik, amiről mi már itt más személyiségek kapcsán elgondolkodtunk, hogy egy ilyen intellektusú, egy ilyen származású ember ugyan vajon hogy sodródik a kommunisták közé. Lukács György a 20. század nagy filozófusa. A magyar kultúra nagyon-nagyon nagy alakokat nevelt ki, költőket, tudósokat, de valahogy a filozófusok hiányoznak. A magyar tudósok közül filozófusként egyedül Lukács Györgyöt tartják számon. A mai napig. A mai napig benne van a nagy nyugat-európai egyetemek tanrendjében Lukács György, persze illő és komoly kritikákkal, hisz nagyon-nagyon sok megállapításával nem lehet egyetérteni. A 19. század fordulóján született, a monarchiában él, tanulmányait a 10-20-as években végezte ugye német egyetemeken, de 1919-ben csatlakozott a kommünhöz, szerepet vállalt a kommünben teljesen érthetetlen módon. Egyébként nagyon érdekes, hogy a visszaemlékezők az ő magyar tanítványai a mai napig fellelhető interjú sorozatban próbálják megmagyarázni, hogy ez a nem hétköznapi intellektus mit keresett ezek között.
Innen fogjuk folytatni, Lukács Györgyről beszélgetünk, aki egyike a Művelt társagok könyvének, melyből dr. Téglás Péter segítségével válogatást kapunk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel, aki a sorozatában a Művelt társagok könyvéből szemelget nekünk nagyon híres embereket. Lukács Györgynél tartunk, aki magyar származású, és talán az egyetlen híres filozófusunk, és hát ugye oda keveredett a kommünbe, és nagyon sokan azt mondtad, hogy nem értik, hogy egy ilyen intellektusú ember hogy keveredett a kommunista pártba, de most megtudjuk.
Hát sokan keveredtek a kommunista pártban ebben az időben érthető módon, hisz az első világháború szörnyűség, aztán a gazdasági világválság nagyon sok gondolkodó embert sodolt balra, de ezek azért sorra rendre kijózanodtak. Lukács György nem.
Egyébként én azt gondolom, hogy maga a kommunizmusnak az eszméje, főleg az elején, amikor még a visszásságok és a diktatórikus jelleg nem bontakozott ki, egy hatalmas örömöt teremtett az emberekben. Emlékszem, láttam korabeli újságokat, a magyar újságokat 45 után, ahol az asszonyok traktort nyomtattak a ruhákra. Tehát, hogy az, hogy mindenki egyenlő, hogy szeret egymást, hogy elosztjuk a javakat. Ezek mind olyan ideák, amik tulajdonképpen a magyarországi viszonyokat idéznek, és hogy ebben hittek az emberek, én azt gondolom, főleg az elején, a háború borzalmai után pláne.
Ez minden tekintetben így van, csak amikor mi kommunizmusról beszélünk, akkor igazából az orosz kommunizmusra kell gondolni. Tehát létezik egy idea, amit az emberek szerettek volna, megvalósult formájában azonban olyan lett, mint ahogy azt Oroszországban, illetőleg hát a magukat a Szovjetuniónak becéző államszövetségben megvalósítottak. Ez egy modern rabszolgatartó társadalom volt. Ez az alapvető emberi értékek tagadása volt. És addig én magam is értem, és Lukács Györgyöt is értem, hogy egyfajta idealizmusból csatlakoztak. Amikor azonban közvetlenül megtapasztalták, hogy miről is van itt szó, és micsoda őrületes és borzalmas kegyetlenkedésekről van szó, és továbbra is kitartottak mellette. Na ez az érthetetlen az én számomra. Na most van egy könyv, amelynek az a címe, hogy a Tisztító vihar, ez is egy meglehetősen ismert könyv. Acél Tamás és Mérai Tibor írták gyönyörű, szép magyar nyelven, egyébként élvezettel olvassa az ember, szabályosan elringatja az embert, annyira szépen fogalmaz. A következőt írja Lukács György, egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, gazdag családból származott, és az irodalmi esztétikai munkásságára már a század első évtizedében felfigyeltek. A német szellemtörténet pozitivista oldalágú nőtt ki a munkája, az első közé tartozott, akik Hegelt Magyarországon tanulmányozni kezdték és magyarázták. Innen közeledése a dialektikához, amely később a materializmussal párosulva a kor legismertebb marxista, esztéta filozófusává tette. Korai munkáit hamarosan megtagadta, a magyar értelmiség jelentős részével bal felé fordult, politikailag és a háború befejeztével az 1919-es magyar proletár diktatúra már a kulturális népbiztosság vezetőjeként ismerte. A kommun bukása után Bécsbe, Berlinbe, majd onnan a Szovjetunióba emigrált, és a háború befejeztével jött vissza Magyarországra, mint a kommunista irodalompolitika vezető exponense, a pápája inkább, írja a szerző. A híre sok mindenben előtte járt. Lukács Györgyöt lehet szeretni, és lehet nem szeretni. De tagadni az életművét, tagadni azt az emelkedett intellektust, amellyel ő rendelkezett, azt nem lehet. És nem lehet egy másik nagy produktumáról megfeledkezni, hogy a 60-as évektől már az enyhültebb magyar szocializmus körülményei között, amikor már ismét taníthatott, akkor egy iskola alakult ki körülötte. És azok a filozófusok, akik nála tanultak, és nála nőtek föl szellemileg is, ma valóban a világ élvonalába tartoznak.
Újabb emberre kerül sor a Művelt társalgók könyvéből. Nagyon kíváncsiak vagyunk, ki is fog jönni. Most jön egy kis zene, hamarosan visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel. Művelt társalgók könyve. Három magyarról már hallhattunk. Ki lesz most a következő?
Hát most beszéljünk egy kicsit a németekről. Most őróluk annál is inkább nehéz beszélni, mert hát természetesen ők túltengenek ebben a könyvben. Tehát azért nagyon-nagyon sok német van, aki szellemével meghatározta a korát. Én kiválasztottam két olyan filozófust, akik azért ismertek, de talán nem eléggé ismertek, és nagyon érdekes fordulatok vannak az életükbe. Az egyik Hannah Arendt nevezetű hölgy, a másik pedig Martin Heidegger. Hannah Arendt a 30-as években Martin Heideggernél tanult. Martin Heidegger az egzisztencializmus egyik legnagyobb alakja, a legmeghatározóbb alakja Jean-Paul Sartre mellett a 20. századnak, hát egy kitűnő professzor volt, azt hiszem Freiburgba tanított, és nála tanult Hannah Arendt, és hát ugye a rossz nyelvek azt mondják, amiben én nem akarok hinni, hogy talán egy kicsit több és más szerepe is volt Hannah Arendt életében, mint egy professzornak. Az biztos, hogy a nagy művét állítólag, Martin Heideggernek a nagy művét az egzisztencializmusról talán, ez a szikrázóan okos nő, Hannah Arendt, egy kicsit inspirálta. Hannah Arendt ugye a zsidó származása miatt aztán menekülni volt kénytelen Németországból. Martin Heidegger viszont maradt Németországban, és hát hogy is fogalmazzak, erős náci szimpátiákkal rendelkezett. Egyes források szerint talán be is lépett a náci pártba, és a háború után ezek az értetlenkedő amerikaiak, amikor hát kérdezgették erről a náci szimpátiáról, akkor hát ugye több szellemi hátrabukfencet kellett neki elvégezni ahhoz, hogy magyarázatot adjon. Visel dolgaira valamiféle internáláson is törték a fejüket az amerikaiak, amíg aztán Hannah Arendt, aki időközben New Yorkban már nagyon ismert filozófus és publicista lett, közbelépett és mondta, hogy hát nem olyan komoly nácizmus volt ez, és akkor Heideggert lényegében békén hagyták, amit azért jól tettek, mert annyi tisztesség volt benne, hogy gyakorlatilag visszavonult, és a fekete erdei házában megírta a hatalmas nagy műveit, és tényleg hát az emberiség kultúrtörténetében az ő művei meghatározóak. Az emberi létről írt különböző tanulmányokat, olyan mélyen elméleti, és olyan mélyen a német nyelv kifejezés rendszerébe gyökereznek ezek az írások, hogy fordítása sok esetben szinte lehetetlen. Tehát a fordítás mindig egyfajta torzítással jár, tehát aki azért Martin Heideggert igazából meg akarja ismerni, én úgy gondolom, hogy komoly pedagógus segítségre van szükség. De én inkább szeretnék foglalkozni Hannah Arendt-tel, aki hát ugye Amerikában vált híressé, és életének volt egy olyan epizódja, ami miatt aztán tényleg világhírnévre tett szert. 1961-ben Jeruzsálemben megindult Eichmann ellen a per. Hát ugye közismert, hogy a világ egyik legnagyobb gyilkosa, a náci végső megoldásnak az igazi megszervezője, akit az izraeli titkosszolgálat egy bravúrus akció során Argentinában elfogott, Izraelbe hurcolták és bíróság elé állították. És maga a per, hát ez egy világérdeklődésre tartott számot, hát tényleg a 20. századnak egyik óriás eseménye. Mindenki másként ítélte meg ezt a pert, és a valamelyik neves újság Hannah Arendt-et küldte ki tudósítóként. Adolf Eichmann peréről van szó, tehát a zsidó végső megoldást, a zsidó koncentrációs táborba hurcolását, kifosztását, illetőleg meggyilkolását szervezte. Ha lehet erre a tevékenységre jelzőt mondani, akkor azt lehet mondani, hogy zseniálisan szervezte meg. Egy vasúti kistisztviselő volt, különösebb műveltség nélkül, de itt ez a feladat nagyon kedvére volt, és példátlan kegyetlenséggel hajtotta végre, és hát borzalmas hírnévre tett szert. Valóban a második világháború után tűvé tették érte a világot. Na most az egy más kérdés, hogy ott volt az orruk előtt végig, de mégse találták meg, aztán végül egy szerencse folytán mégiscsak kézre került. És Anna Arendt tudósított erről a perről. Na most ugye itt kicsit el kell gondolkodni azon, hogy amikor egy ilyen eseményről tudósítunk, vagy egy ilyen eseményt ítélünk meg, nevezetesen egy pert ítélünk meg, szabad-e azon a rendkívül magas intellektuális színvonalon és morális színvonalon az eseményeket megítélni, ahogy ezt tette Arendt. Egyikben az erről szóló művét Eichmann Jeruzsálemben címen tette közzé, és egyfajta alcíme és külön tanulmánya volt a gonosz banalitása. Ez volt az alcím, a gonosz banalitása.
A cím nagyon sokat sejtető, a gonosz banalitása. Innen fogjuk folytatni jövő héten. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!